reggeli személy.
Szent Iványi István van velünk, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Volt szlovéniai nagykövet, államtitkár. Hát amiről beszélni fogunk, azok a Európai Parlamentben, pontosabban az Unióban zajló dolgok. Elsősorban persze magyarokra fogunk koncentrálni, mert hiszen mától indul a Magyar Uniós Elnökség, és hát a hétvégén jelentette be Orbán Viktor, hogy pártszövetséget kötött két kollégájával, az Osztrák Szabadságpárt elnökével, illetve Babissal, ő volt cseh miniszterelnök, és az ő pártjával, aminek most a nevét elfelejtettem.
Anónak hívják.
Tehát igen.
Hogy igen.
Ez a pártnak, igen. És hát akkor létre akarnak hozni egy patrióta frakciót, ami nem lesz olyan nagyon könnyű. De Orbán azt mondta, és én ezt őszintén szóval is hiszem, hogy össze tud hozni még négy országból embereket, pártokat. A 23 mandátum tulajdonképpen
már
megvan.
24 van most.
24 van most. Tehát meg lehet hozni, de hogy lesz ebből az Európai Parlament legnagyobb frakciója, amit beígért, hát értem. Kezdem érteni az ön egyik mondatát, aki azt mondta, hogy elfáradt a miniszterelnök úr, és reméli, hogy a nyáron majd ki tudja magát pihenni.
Igen, én úgy érzem, hogy egy álomvilágban él, egy párhuzamos valóságban, mert ennek semmi köze ahhoz, ami valóban történik. Hát ő ilyen nagyon nagy szavakat használt, ő szeret túlozni. Ugye ilyeneket mondott, hogy új korszak kezdődik, lezárul egy korszak, ami a Berlin fal leomlásától tartott mostanáig. Ezt egy 25 éves időszaknak nevezte, ez nyilván nyelvbotlás volt, mert ez 35 éve történt, de tekintsünk is el ettől, hát azért ez nem volt egy korszakfordító esemény, ami történt tegnap Bécsben, korán sem, még az sem biztos, hogy összejön a frakció. Összejöhet. Szerintem nem vágtak volna bele, ha nem lett volna komoly reményük arra, hogy még össze tudnak gerebjézni négy pártot hozzá, de hát az messze nem lesz, nem hogy az Európai Parlament legnagyobb frakciója, de még a szélső jobboldal legnagyobb frakciója sem lesz várhatóan, mert azért a Meloni frakciójának 85 tagja van, én nem hiszem, hogy annyit össze tudnának hozni. Ez inkább egyfajta identitás és demokrácia 2.0 lehet, ahogy látom, onnan várnak híveket. Idáig egyetlen párt elnök reagált pozitívan, Salvini. Neki van 7 képviselője, tehát ő lehet, hogy ehhez csatlakozni fog. Más még senki. Senki nem jelezte a csatlakozási szándékot. Péntekig van idő persze, pénteken kell bejelenteni az Európai Parlamentben a frakciókat, ugyanis azután a frakciók mérete alapján kezdődik meg a posztok elosztása. Ki hány bizottsági elnöki, bizottsági alelnöki posztot kap, delegációvezetői posztot kap, stb. tehát péntekig még van idő, szerintem gőzerővel dolgoznak azon, hogy megdolgozzanak még legalább négy országokból érkező híveket. Hát a szélső jobb oldalon egy érdekes bomlási folyamatot tapasztalunk, mert ugye a Löpenék, illetve hát az identitás és demokrácia kizárta, vagy felfüggesztette az AfD-t, tehát az AfD is ott kóborol valahol a Schengen földjén, ők ugyan vissza akarnak kerülni az identitáshoz. Ezt mondták, ennek érdekében a Maximilian Krá nevű listavezetőjüket, aki egyébként orosz és kínai kémkedési ügybe keveredett, és nyomozás folyik ellene, tehát ez is egy szép történet, azt kizárták, és akkor nélküle mennének vissza. Tehát egy zűrzavar állapota van ott az identitás és demokrácia körül, és én nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk Marine Le Pen azok után, hogy tegnap, hát sajnálatosan ezt mondjuk el, a tegnapi francia választásoknak ő a nagy nyertese idáig, és hát még arra is van esélye az mostani latolgatások szerint, hogy akár a többséget is megszerezze a képviselőházban. Ugye ők azt mondták, hogy csak akkor fogadják el a kormányalakítási megbízást, a többségük van. Ez nem kizárt most, hogy bekövetkezik a következő fordulóban. Már van 38 direkt mandátumuk, tehát 38 jelöltjük 50% fölött szerepelt, ami azért nagyon nagy szó. Hát ez elég nagy baj Európának, de erről esetleg kicsit később, ha érdekes, beszélhetünk. De minden esetre Marine Le Pen ez most az egyik nagy nyertes az egész szélsőjobboldali mezőnynek. Hát ő nem fog beállni a három közép-európai gyászvitézhez, és hát a legnagyobb, és hát önmagában 20 európai parlamenti képviselővel rendelkezik, majdnem annyival, mint a három együttesen. Tehát nehezen tudom elképzelni, hogy ő oda másodhegedik.
Nem beszélve arról, hogy mintha azt játszaná, és azt is játsza, hogy ő középre húzódik, ugye?
Így van,
ez a másik. Tehát egy ilyen Meloni-féle utat járna be.
Pontosan, ez egy nagyon érdekes folyamat, és pont az ellentétje annak, amit Orbán Viktor járt be. Ugye a két szélsőséges, illetve hát egyébként most Meloniról tudunk beszélni, amikor hatalomra került, behúzódott középre. És ezen az úton elindult most Le Pen is. És valószínűleg azért, mert ő is hatalomra akar kerülni. Orbán Viktornál pont a fordítottja zajlódott le, mielőtt hatalomra került volna, sokkal mérsékeltebb volt, és alapvetően főáramnak a szélén lévő, de főáramhoz tartozó politikus volt, és hatalomba kerülés után vált egyre szélsőségesebbé. Tehát ő egy ellenkező irányú mozgást folytat. Tehát ezért sem tartom valószínűnek. És azért legyünk őszinték, hát Babis sem egy jó cégére ennek a társaságnak, ugye ő ellene komoly nyomozás folyt korrupciós ügyek miatt, akkor miniszterelnök volt, akkor az Európai Uniós pénzeket oda áramoltatta a saját vállalkozásainak. Ő egyébként is egy ilyen kétes vállalkozó, magyar Magyarországon is jelen van, ugye egy nagy agrárvállalkozó a Bábolna az ő tulajdonában van, és hát ugye ott van Kikl, az osztrák FPÖ részéről, akiknek hát szintén nagyon szorosak az orosz kapcsolatai. Emlékeztetnék arra, hogy a volt külügyminiszter asszonyuk, Neisl, az most Oroszországba kért menedékjogot, és jelenleg is Jekaterinburgban él.
Nem az ő esküvőjén volt ott Putyin?
De! Ugye? Az ő esküvőjére jött el Putyin, és táncoltatta, meg ugye az FPÖ-nek volt, amikor azok koalíció, kisebbi koalíciós partnerei voltak a néppárt, az ÖVP-nak, akkor ő volt a külügyminiszter, na most ez a derék külügyminiszter Oroszországba emigrált, és a Strachéra emlékszünk, a korábbi elnökre, aki az Ibiza botrányba bukott bele, ahol éppen arról egyezkedett egy általa orosz oligarchának feltételezett egyébként bosnyák egyetemistával, hogy az oroszok vegyék meg, és segítsenek neki, és vegyenek meg újságokat, amik majd támogatni fogják őt, és akkor ezért cserébe ő sokféle szívességet tesz Oroszországnak. Tehát ez egy rendkívül kétes társaság. Ugye a Kiklenek azért is áll kifelé a szekér ugye az identitásból, mert amikor ott kizárták az AfD-t, akkor ő nagyon tiltakozott ellene, az FPÖ, tehát az Osztrák Szabadságpárt, és ő nem akarta, hogy kizárják, hát a többség végül is úgy döntött. Szerintem ő ezért is ment ki onnan. Most osztrák lapokból lehetett tudni, hogy nem véletlenül tiltakozott, mert ő vidéki rendezvényeken szokott ilyeneket mondani, hogy nem minden náci volt bűnös, meg, tehát ezt ő rendszeresen használja ezeket a dolgokat, csak Ausztriában kicsit más ennek a
tűrőképessége.
Így van, a tolerancia küszöb máshol van, mint Franciaországban, ott azért nem szeretik azt, hogyha az SS-t fölmentik a háborús bűnösség alól. Na, szóval hát azért ez egy nagyon fura társaság, legyünk őszintén. Kiklin és Orbán teljesen egyetértenek a háború megítélésében, emiatt ők ketten a partvonalon vannak. A Babis nézeteit nem nagyon lehet ismerni, mert ő ezzel nem foglalkozik, de akik gyakorlatilag ugyanazt mondja, mint Orbán, hogy egy tűzszünet kell, véget kell vetni Ukrajna támogatásának, legyen az, amit Putyin elér a harctéren, az ő dolguk, az nekünk semmi közünk. Tehát ezzel azért eléggé a szélén vannak az európai véleménynek, vagy közvéleménynek. Tehát ehhez én nem tudom, hogy olyan sokan szeretnének-e csatlakozni, de meglátjuk. Tehát én nem zárom ki azt, hogy ilyen törmelékpártokkal létre tudják hozni, de hogy ez nem lesz a legnagyobb frakció, és főleg nem lesz a legbefolyásosabb, az biztos. Egyébként nagyon szórakoztató maga a nyilatkozat, nem tudom, hogy kiáltvány, patrióta kiáltvány, ahol hát ilyen mondatok vannak, hogy semmibe veszik a népi demokráciát. Tehát, nekünk azért vannak tapasztalataik.
Rákosi Avtás, nem éltél hiába.
Igen, ez teljesen megdöbbentem, hogy ez így bekerült, hogy ez a fő bűne a nyugat-európai, vagy az európai elitnek, hogy semmibe veszik a népi demokráciát, és egyébként is üres lózungok vannak benne, tehát az összes közhelyét ennek a csapatnak azt felsorakoztatják, tehát migráció ellenességet, meg nincs elég szabadság, meg szabad népek kellenek, meg ne szóljanak bele az életünkbe, és ne onnan határ, költségvetési eszközökkel ne akarják befolyásolni ezeket az országokat. Tehát minden, ami nekik kell, és jó, az ott van, de hát ez nem program Európának, ez program ennek a három embernek maximum.
Az AfD ott tartott, ugye, miután kilökték az identitásból, hogy ő létrehoz egy saját frakciót, igen, ami már a szél-szélén túl van, tehát valahol a levegőben.
Hát az a legszélsőség.
De fölfüggesztette ezt a dolgot, mert mégiscsak vannak reményei, hogy visszakerül?
Én azt gondolom, hogy igen, ők mindenképpen tárgyalnak erről, ezt lehet tudni a nemzetközi sajtóból, tehát nagyon szeretnének visszakerülni. Ennek érdekében ki is zárták volt listavezetőjüket egyébként, aki gyanúba keveredett ebben az ügyben, és tehát ilyen kémkedési ügyben. És ők most fölfüggesztették, és nekik szerintem nem is biztos, hogy összejött a hét ország. A 23-at ők is könnyen megugorják, mert ugye ők maguk 15-en vannak, bolgárok, a magyar mi hazánk tartozott volna, de tehát a legszélsőségesebbek valóban oda kerültek volna. És én azért gondolom, hogy ebből most nem lesz semmi, mert a mi hazánk is most úgy nyilatkozott, hogy valószínűleg ők függetlenek maradnak. Tehát őket azért nem venné be még az identitás sem, mert azért ők már nagyon a szélének a szélét jelentik. És ők, nekik az volt a reményük, hogy az AfD-sféle csoportba bekerülnek, de ez úgy néz ki, hogy lekerült a napirendről. Tehát az AfD-nek nem lesz egy önálló csoportja, legalábbis a jelen állás szerint. Viszont az is elképzelhető, hogy az AfD ide akar orientálódni, ugyanis hát, mint említettem, az FPÖ viszonya az identitással, ahol még formailag ma is ott van, azzal romlott meg, hogy nem akarta, hogy kizárják az AfD-t. Tehát könnyen elképzelhető, hogy ide fog csatlakozni. És az egy újabb ország, Németország, ugye ez már negyedik, és még állítólag még a belga szélsőségesek is, mert a flamand szélsőséges párt is kacsingat, de hát nem tudjuk, esetleg Salvini is, tehát akkor már 5-6, már majdnem ott vagyunk a 7-nél, de ez messze nem a legerősebb frakció. És főleg nem az, amely meg új korszakot fog nyitni.
Valószínűleg egy regnáló miniszterelnök lenne benne Orbán, ugye?
Hát jelen pillanatban igen, ugye a Kikl nagyon számít arra, hát persze a többi az nem, sehol nincs, a Kikl nagyon számít arra, hogy megnyeri, össze lesznek Ausztriába választások. Ők vezetik a listát, de azért az európai parlamenti választás azt mutatta, hogy nem annyival, mint a közvéleménykutatásokban. Ott úgy tűnt, hogy 30% fölött is vannak, végülis 27%-ot kaptak, és a Szozdemek 25-öt. Ez már nem olyan nagy különbség, tehát még a Szozdemek be is érhetik őket, és könnyen lehet, hogy 23%-a van a néppárt, is, hogy inkább egy nagy koalíció lesz, tehát mégsem ő lesz a kancellár, ami nagyon szeretne lenni. Tehát ő valóban, mint kancellár jelölt szerepelt itt is. És hát ők egymást azzal biztatták, hogy hamarosan mint három országban, jövőre lesznek Csehországban is választások, hát ugye Babis is szeretne visszakerülni, és elvileg a pártja, nem is elvileg tényleg Csehországban a legerősebb, na de 20%-kal a legerősebb, és ugye ott most jelenleg is egy ötpárti koalíció van, az sokkal erősebb. Az öt párt, egyenként nem, de koalícióban igen, tehát az, hogy ő visszakerüljön, nem látok sok esélyt. Ugye elindult az elnök választáson is, ott sem volt sikeres, tehát ott is Petr Pavel legyőzte őt, de az a remény, hogy majd ők hárman, a három miniszterelnök, abból hát egy van most, az Orbán Viktor.
Szó volt a Fico-féle pártról, és várták is, újságírók, hogy hát akkor föltűnik, mert azt mondták a magyarok, azt mondta, hogy Orbán Balázs mondta, hogy akkor szó van róluk is, de úgy tűnik, hogy nem gondoltak komolyan, vagy megijedtek, vagy nem, valami miatt nem kell ennyire az Orbán nekik.
Igen, azért ők érzik azt, hogy Orbánnal együtt lenni azért az egy bélyeg, egy stigma, amit nehéz levetkőzni. Tehát a Fico az egy nagy taktikus, amikor eljön ide, akkor dicséri az Orbán, de ugye soha nem szavazott vele. Tehát mindenütt egyedül hagyta Orbánt, minden olyan ügyben, amiben előzetesen megígérte a támogatását, és most is abban reménykedik, hogy visszakerülhet a Szozdemekhez. Hát ugye ott voltak, csak fölfüggesztették őket, és ők most folytatnak egy mosoly diplomáciát, hogy hadd kerüljenek vissza.
De ők is lebegnek most az űrben.
Igen, felfüggesztettek, hát ez is érdekes volt, hogy eredetileg, amikor elkezdte szervezni Orbán ezt az egész dolgot, akkor valóban Ficóhoz fordult, aki ugye fölfüggesztették a Szozdemeknél, és Babishoz, akit meg a liberálisok függesztettek föl, egyébként éppen azért függesztették föl, mert itt járt Budapesten a CPEC konferencián, és fellépett, és ez azért elég nagy felháborodást vált ki liberális körökben, és ezen sértődött meg annyira, hogy ő aztán ki is lépett most júniusban a liberálisoktól, Babis. Most ezeknek persze mind kell valami frakció, tehát szeretnének valahova tartozni, mert sehova se tartoznak most. Ilyen okokból nyilván Babis az nagyon szeretne létrehozni valamit, ez az Orbánnak is ez a problémája. Mert ezt azért fölmérték szerintem, hogy az elmúlt néhány év, gyakorlatilag az elmúlt 5 év lebegése az nem hosszú távon, nem hogy hosszú távon, rövid távon sem folytatható, hát az a teljes eljelentéktelenedés és súlytalanodás volt. Ugye őket már 19 márciusában fölfüggesztették a néppártban, még 2 évig ilyen fölfüggesztettként elvileg a néppárt fölfüggesztett tagjai voltak, de már semmilyen tisztséget, semmit nem kaptak, semmihez nem fértek hozzá, és 21-ben pedig ki is léptek, tehát azóta ők függetlenek. Most az nyilván, az lehetett tudni, hogy nagyon be akar kerülni valahova, legszívesebben a konzervatívokhoz került volna be, mert azok most már a Meloni mozgása miatt azért a szalonképesség határán belőre kerültek. Határon vannak, de már a belső oldalán, tehát úgymond a kerítésen ültek, de most már át libbentek oda, és valóban ott olyan pártok is vannak, mint Petr Fialának az ODS, a cseh miniszterelnök pártja is ott van, akik klasszikus konzervatívok, ők azért léptek be még eredetileg, mert ugye amikor létrehozták ezt az európai konzervatív csoportot, azt még David Cameron hozta létre, mert kilépett a néppártból azzal, hogy a Torik, azoknak legyen egy önálló frakciója, ehhez csatlakozott akkor egyébként Bokros Lajos is, az MDF is a tagja volt, és ugyanígy a cseh ODS, ami egy klasszikus konzervatív párt. Tehát azért egészében ezt a csoportot szélsőjobboldalnak nevezni már eredetileg sem volt korrekt, de most azzal, hogy a vezetőjük Meloni ennyire közelít az európai főáramhoz, már szerintem nem lehet így apostrofálni őket. Ők mostanra egy ilyen potenciális partnerek lettek, egyébként von der Leyennel nagyon szoros is a kapcsolata Meloninak. Ugye nem véletlen, hogy az egyetlen, akit ő ellen nem szavazott a Meloni, hanem csak tartózkodott, az von der Leyen. A másik két jelöltet azt nem szavazta meg.
Én azt is gondoltam, mert ugye Meloni reménykedett abban, hogy ezt a középre húzódást, meg az ő európai szerepvállalását, ami kétségkívül Ukrajna ügyében nagyon komoly, azt valamiképpen megjutalmazzák, és nem történt semmi, mint a, és kicsit úgy érzem én is, hogy egy ilyen szűkeblűség vezette ezt a 3 pártot, amikor a európai pozíciókat elosztották, nem szabad ennyire, hogy mondjam, csak egy buborékban lenni, a Meloninak járna valami, ezt gondolom.
Én ezzel teljesen egyetértek. Itt általában Scholz volt az, aki nagyon tiltakozott. Von der Leyen be akarta vonni a Melonit is ezekbe az egyeztetésekbe, és ő most azért sértődött, mert valóban egy nagy országnak a miniszterelnöke, és nagyon sok kérdésben teljesen konstruktív, a háború kérdésében abszolút, de a migrációs paktumban is nem jött volna létre nélküle, és abszolút együttműködés, ehhez képest őt teljesen kizárták az egyezkedésből. Ezt ő nehezményezi, és el is mondta, ezért is ellenzi szinte az összes döntést, ami történt, kivéve a von der Leyent ott tartózkodott. Ott a csoportja is megosztott, ma többen mondták, hogy támogatják például a cseh konzervatívok. Na most ez hiba volt, általában a háttérben azért folyik egyfajta egyezkedés, főleg a von der Leyen részéről, megpróbálnak neki biztosítani egy nagyon fontos posztot a bizottságon belül, és egy alelnöki tisztséget, ez a minimum, amit ő kér. Itt az a probléma, hogy a gazdasági biztosi posztot kéri, amit a Macron is nagyon szeretne magának. Tehát azért két erős versenyző között kell.
Lehet, hogy a Macronnak nem lenne erre ideje az elkövetkező években, mondjuk.
Na most ez az, hogy Macron viszont nagyon meggyengült most ezzel. Hát nem tudjuk még persze a második forduló mit hoz, de már nagyon sok jót neki nem hozhat, hiszen a jelöltjei mindenütt 3. helyre kerültek, néhány tollát, azt hiszem, összesen 2 vagy 3 nyert egyéni mandátumot. Tehát rossz helyzetben van, és egy nagyon kellemetlen társbérletbe fog kényszerülni a szélső jobb oldallal könnyen lehet. Tehát szerintem az ő pozíciói valóban gyengülnek, míg a Meloni-é bivaj erősek. Hát ő meg nagyon megerősödött. Magasan nyerte az olasz választást, 20 képviselője van, nagyon erős. Úgyhogy azt gondolom, hogy jogosan jár neki valami, és őt be kéne vonni, tehát nem szabad kizárni őket, mert az valóban oda lökheti a szélső jobb oldal felé ezt a csoportot is, miközben ők most nagyon egyértelműen közeledtek a főáramhoz.
Hát érdekes lesz, hogy ezt az utat hogy fogja bejárni a Löpenféle nemzeti tömörülés, mármint hogy Európában valami pro-Európa képet mutasson magáról azután, hogy hát gyakorlatilag mindenben, ami ami a európai egységesülést jelentette, vagy a ukrajnai ügyeket jelentette, abban ellene voltak mindenek. Hát most az orosz ügyből, mintha ki akarnának hátrálni.
Hát csak félig,
már igen. Már nem is szeretjük annyira Putyin elvtársat, már nem olyan jó barát. Másban nem nagyon látszik, hogy az euroszkeptikus álláspontot föladnak.
Azt nem, egyértelműen ez volt a fő üzenetük is, tehát ez a nemzetek Európája, le kell építeni a brüsszeli bürokráciát, stb. De orosz ügyben azért megnyugtatóbb, hogy ők azt mondták, hogy Ukrajnát továbbra is támogatik el, de nem hosszú távú rakétákkal, meg nem szabad a NATO-nak közvetlenül semmilyen szerepet vállalni, de az anyagi és a konvencionális fegyverekkel történő támogatást most már elfogadják. Hát korábban nem, ugye azért emlékezzünk vissza, hogy mielőtt Orbán Viktor támogatta volna Marine Le Pen kampányát, az előző kampányt az Putyin támogatta 8 millió euróval. Tehát ők azért elég szoros kapcsolatokat ápoltak. Mint hogy furcsa módon minden, szinte mindenkinél fölsejlik ebben a körben az orosz támogatás. Ami orosz részről érthető is, hiszen ők a zavarkeltésben érdekeltek, ők abban érdekeltek, hogy a szélsőséges csoportok megerősödjenek, tehát ők keresik a kapcsolatot ezekkel a szélsőséges elemekkel, de hát ezek fogékonyak rá. Tehát ugye az előbb említettük, hogy az AfD lista vezetője és a lista másodikja is nyomozás alatt áll, bár az ő munkatársukat le is tartóztatták, házkutatások voltak náluk, és mind a kettőről orosz, illetve kínai kémkedéssel kapcsolatban. Kneiszlőr már beszéltünk, aki menedékjogot kért, FPÖ, és a Kiklék kapcsolatát, ja Orbánnál ezt nem is kell bizonygatni, hogy milyen szorosak ezek a kapcsolatok. Tehát minden, a Le Pennél ott volt az orosz támogatás, van olyan vélemény, hogy valójában a magyar hitel mögött is oroszok álltak, amit biztosított Magyarország. Mert ugye azok után, hogy az óriási felháborodást váltott ki Franciaországba, hoztak egy törvényt, hogy Európai Unión kívüli támogatás nem fogadhat el egyetlen egy jelölt sem. És akkor értelembe jelentkezett ugye a magyar bank.
Exim Bank.
Azt hiszem az Exim Bank. Bejelentkezett, hogy ő majd szívesen áll, de könnyen lehet, hogy ezt valójában nem ők finanszírozták. Mi már 10 millióval szálltunk be, állítólag ezt visszafizették, azt se tudjuk, hogy milyen forrásból és hogyan.
Még egy utolsó pillanatig visszatérve a Patrióta frakcióhoz, gyakorlatilag Orbánnak az a lehetősége, hogy ilyen kannibálként viselkedik, és kiüresíti a identitást, hogy kiszívja onnan, amit csak lehet?
Igen, de én azt gondolom, hogy ebből lesz egy belháború szélsőjobboldalon. Ezt nem fogja jó néven venni Le Pen. Ugye az identitás és demokrácia az ő játszótere volt. Ő volt a legerősebb, most még erősebb, mert nagyot nyert, és hát most egyértelműen ennek a legszélsőségesebb csoportnak azért ő a vezér egyénisége, függetlenül attól, hogy ő most már azért mérsékelte magát. Most, hogyha onnan elszipkáz pártokat, mert az FPÖ azt eleve onnan szipkázta el, a Salvininek úgy tűnik, hogy szintén kifelé áll a szekér, ugye, tehát ő volt az egyetlen, akinek nyilatkozott, ezt nem fogják jó néven venni. Tehát ez egy ellenséges kivásárlás.
Igen.
Tehát ezt így hívják az üzleti életben, és ott sem tekintik ezt egy jó dolognak. Úgyhogy ebből lesznek majd belső belvillogások, tehát nem biztos, hogy ezzel meg tudja szerezni a Le Pen szimpátiáját, vagy rokonszenvét, aki egyébként valószínűleg ebben a legszélsőségesebb csoportosulásban a legfontosabb szereplő lesz a közeljövőben. Meg már most is az.
Hát meglátjuk, ezen a héten ki fog derülni, hogy mire jutott Orbán.
Igen.
Nézzük a Magyar Uniós elnökséget. Ezzel kapcsolatban nem értek egy dolgot. Tehát olyan félelmek törtek felszínre a Magyar Uniós elnökséggel kapcsolatban, az Európai Unióban legutóbb a belga miniszterelnök vágta Orbán képébe, hogy ne higgye magáról azt, hogy erre a fél évre maga Európa ura lesz. Amit nem indokol, az a lehetőség, amit az elnökség egyáltalán nyújt. De valamit mégiscsak nyújt, tehát valamire mégiscsak föl lehet használni, hogyha kellően rossz hiszemű az ember és Orbán az, amit a unió többi része nem akar.
Igen, hát ugye az elnökségnek az egyetlen szerepe, amire ettől tartanak, az az, hogy azért a napirend összeállításában van szerep, hogy milyen ügyeket tűz napirendre, mert ugye azt az elnökség határozza meg. Nem az Európai Tanács elnökséget, mert azt nem az Orbán lesz az elnök, hanem most hát ők, hogy Antonio Costa, és most még a Charles Michel, de az egyes formációkban, tehát az egyes miniszteri tanácsüléseken, kivéve a külügyit, mert ott meg persze szintén nem, sőt, tehát ugye most megválasztott Kaja Kallas az keményen Orbán kritikus, és keményen Oroszország kritikus, vagy hát Putyin kritikus.
Maradtak is sokan, hogy nem szabad ennyire egy ilyen Putyin gyűlölő baltikumi nőt odarakni, de jól tették.
Én azt gondolom, hogy jól tették, mert egy olyan időket élünk, amikor nagyon nagy szükség van arra, hogy szembe tudjunk szállni ezzel a fenyegetéssel, és határozottan szálljunk szembe ezzel a fenyegetéssel. Na most visszatérve, tehát itt van egy lehetőség, és főleg kommunikációban van sok lehetősége. Tehát ez nem tényleges lehetőség, tehát nem tudja, ugye a miniszterek tanácsában csak egy szavazat, attól függetlenül is, hogy ő az elnök, viszont a kommunikáció kezébe kerül, tehát mindenféle nyilatkozatokat mondhat, kiadhat, elmondhatja, hogy mit akar, mit szeretne, tehát egy kicsit reklámozhatja önmagát. És nem szeretnék, hogyha Európa nevében reklámoznák azokat a nézeteket, amiket képvisel a magyar kormány. Most itt egy nagyon érdekes kettősséget érzékelek. Tehát szakmai szinten ők azért letettek egy olyan 7 pontos elnökségi javaslatot, amivel olyan nagy probléma nincs. Majd meglátjuk persze a részleteket, mert azért nem ismerjük, de hát ugye azt mondják, hogy a versenyképességgel kell foglalkozni, azt mondják, hogy a bővítéssel kell erősebben foglalkozni, azt mondják, hogy a demográfiával, hát na ez itt már, na a demográfia, ez már egy érdekes kérdés, hogy ezt milyen módon fogják tematizálni. Mert itt a tematizálásról van csak szó, tehát tényleges lépéseket nem tudnak tenni. De ezzel még nincs olyan nagy gond. De hát ugyanakkor nagyon rosszul indul ez az egész, hogy 2 nappal az elnökség kezdete előtt Orbán Viktor gyakorlatilag egy hadüzenetet küldött az Európai Unió egészének egy magyar nemzetcég formájában, amit hát nem tudom, hogy kedves hallgatók, ha fölfigyeltek rá, gondolom, hogy nem tanulmányozzák a magyar nemzetet, de a diplomaták viszont tanulmányozzák és olvassák ebből. Hát ugye árulással vádolja az összes európai vezetőt, azt mondja, hogy Európa maga a pokol, ahol minden felelősek ezek a vezetők az inflációért, a háborúért, a problémá, a versenyképtelensége mindenért. Tehát gyakorlatilag teljes mértékben szembeszáll az európai vezetéssel, és azt ócsárolja. Tehát nem csak azt mondja, hogy itt vannak problémák, amit javítani kell, tehát ezt lehetne kulturált módon előadni, hanem egy nyílt, durva, gyalászkodó stílusban előadott hadüzenet. Most ez mindenképpen be fogja árnyékolni azt a szakmai munkát, amit esetleg a diplomaták, meg a szakemberek, bár ilyen már nem sok van a kormányban, szeretnének folytatni. Mert ezt az elnökségi programot, ezt ilyen értelemben jóvá hagyták Brüsszelben, hogy ez jó, ez rendben van, de nem ez lesz a döntő. Ugye sokkal többet fognak beszélni arról, hogy Orbán Viktor mit mondott, meg tegnap is gyakorlatilag ezt elismételte a sajtótájékoztatón, akinek volt erre türelme, meg kedve, az megnézte, meghallgathatta ezt a sajtótájékoztatót, ott még egyszer a legfontosabb kijelentéseit megismételte az Európa mai vezetésével és vezetőpártjaival, vagy pártszövetségeivel szemben egy durva, gyalászkodó jellegű bírálatban. Tehát ez gyakorlatilag egy nyílt hadüzenet. Most így belemenni egy elnökségbe, hogy az elnökséget adó ország miniszterelnöke az 180 fokosan szemben áll azzal, amit Európai Unió többsége képvisel, ez egy finoman szólva is szokatlan, és nem jó dolog.
Pár héttel, vagy talán egy-két hónappal korábban a magyar külügyminiszter tett egy olyan jelentést, hogy hát foglalkoznunk kell Európa kapcsolataival, tehát ugye a kínai gazdasági kapcsolatokat mindenképpen rendezni kell, ami azt jelenti nekem, hogy voltak éppen valami kínai lobbistaként is föltűnhet a magyar elnök. Nem tudom, hogy hova, hogyan és miben kezdeményezhet-e bármiféle, nem tudom, egy gazdasági kapcsolatépítés, vagy olyan szabálymódosítást, ami a kínaiak helyzetét megkönnyíti, ezt se tudom, csak föltűnt ez a mondat.
Ez nem csak önnek tűnt föl, hanem Brüsszelben is föltűnt, és ezért némi aggodalmat váltott ki, hogy mire gondolhatott a költő, mert hát most nem ilyen időket élünk, tehát éppen most vezettek be a kínai elektromos autókra egy 38%-os vámot, mert ugye ott nagyon komoly állami támogatást kapnak ezek az autógyártók, és ezért sokkal olcsóbban gyártják eladják az elektromos autóikat, és kiszorítják az összes többi európai gyártókat is. Ami minket is érint, mert mi is be vagyunk kapcsolva, a Mercedes, Audi, stb. Olyan programja, amiben elektromos autókat állítanak elő. Tehát van aggodalom, de most én sok mindent kezdeményezni nem tud, akadályozni tud. És szerintem erre vonatkozott ez a dolog, hogy újabb vámok szülessenek, vagy újabb korlátozó intézkedések szülessenek. Ezt tudja akadályozni, tudja azzal, hogy nem tűzi napirendre, nem engedi, hogy ezt a parlament elé kerüljön. Én szerintem erre vonatkozik, ők nyilván a kínaiak felé ezt a szerepet szeretnék kiajánlani, hogy ők erre képesek, és ők tudnak segíteni Kínának, ha onnan több segítséget kapnak. Egyébként Kínától olyan sok segítséget vegyünk össze, nem kaptak. Tehát Kínának vannak persze befektetési, de ez kínai érdekeket szolgáló befektetések. Tehát ez nem...
Általában is elmondható Orbán keleti barátairól, igen, hogy igazából semmit nem kap.
Semmit nem adnak.
És semmit nem ad, nem csak, hogy semmit nem adnak ingyen, de minden drágában adnak.
Hát ez például a földgázra abszolút, igen, igaz, hogy mivel mi kapjuk a legdrágább.
Ami azt jelenti, hogy nem barátnak tekintik, hanem valami más beosztásra. De van még valami, ami azért itt szóba került szőrmentén, de azért elég határozottan, ez a Balkán, igen, pontosabban az uniós bűvítés, igen, ügye. Itt ugye...
Hát az egyik prioritás most, azt
igen, megérném. Igen, hogy tehát ezt azért tolni szeretnék. Többek közt azért nagyon sok barátjuk van ott.
Igen, hát nyilvánvalóan ez az oka, hogy sok barátjuk van, meg az is az oka, hogyha sikerül fölvizezni az Európai Uniót, akkor sokkal nehezebb lesz számon kérni az olyan dolgokat, mint jogállamiság, meg bármi, mert akkor ott már sok olyan ország lesz, aminek ezzel komoly problémái vannak. Hát különösen azok, akiket ők különösen tolnak, hát elsősorban Szerbiára gondolok, hát Szerbia az nagyon rosszul áll ezekben a dolgokban, tehát sajtószabadság, jogállamiság, emberi jogok, kisebbség, ezekben mind-mind nagyon deficites, és hát a többi sem remekel ilyen szempontból, hát Boszniáról most ne is beszéljünk, ahol hát ott van a Milorad Dodik, aki hát egyértelműen Moszkva ügynöke, és hát a Vučićnak a legbelső barátja, meg hát mi támogatjuk őt nagyon szépen, pénzzel is, nem kevés.
Jár is érte a Dodik díj.
Így van, meg is kapta Orbán Viktor ugyanazt a legmagasabb boszniai szerb köztársasági kitüntetést, amit idáig csak Vučić és Putyin kapott meg, hát ez jó társaság. Tehát ők ezt nyilvánvalóan ilyen okokból is szorgalmazzák, tehát érdekes módon, amikor arról beszélnek, hogy bővítés, akkor nem úgy általában, tehát Ukrajnáról soha nem esik szó, hanem Nyugat-Balkán. És hát ott elsőben ők Szerbiára gondolnak, tehát ez egyértelmű. Most az, hogy a bővítés az egyébként Magyarországnak hosszabb távon érdeke, azzal én egyetértek. És abszolút fontos, hogy a magyar gazdaság számára egyfajta expanziós lehetőséget biztosít a Nyugat-Balkán, emiatt ott jelen is vagyunk a legtöbb országban, OTP, MOL, stb. Richter, magyar regionális bajnok vállalatok. Tehát ebben ezzel nem lenne baj, csak azzal van baj, hogy ezt feltételek nélkül támogatják. Tehát nem úgy támogatják azt, hogy igen, szeretnénk, ha bekerülnétek, de tegyetek érte valamit. És itt elsősorban gondolok arra, hogy konszolidálják a demokráciát, a jogállamiságot. Tehát a tagállami működésre felkészülten kerüljenek be. Mert az Európai Uniónak arra nincs nagy szüksége, hogy olyan országok kerüljenek be, amelyek teljesen felkészületlenül, és sőt, hát ilyen bomlasztó erőként kerülnek be az Unióba. Tehát itt azért lesz vita, de nagy előrelépés nem várható ebben a fél évben. Ez megint egy PR, ugye már megkérdették, hogy egy nyugat-balkáni csúcsot is szeretnének, ami hát nagyon látványos, hogy akkor ide jön az összes miniszterelnök Nyugat-Balkán, Európában is, de egyelőre úgy láttam, hogy nincs kijelölt időpontja, tehát én azt gondolom, hogy van egyfajta ockodás a többiek részéről, hogy nem az Európai Uniós tagállamok, már tagállamok részéről, hogy számukra biztosítsanak egy ilyen kitűnő lehetőséget, hogy nem a magyar kormány számára, hogy ahol megjelenhet, mint a Nyugat-Balkán nagy támogatója.
Tulajdonképpen Szerbia be akar kerülni az Unióba?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert sokáig nagyon be akar, de most már a közvélemény is elfordulóban van, tehát már kisebbségbe kerül, 50% alá került azoknak a száma, akik be akarnak kerülni az Unióba, és hát én a Vučićon nem nagyon látom ezt az akaratot és hihetséget, vagy eltökéltséget, hogy ő be akarnak kerülni. Persze a pénzekre szüksége lenne, de olyan sok mindent nem akar tenni érte. Tehát ez nagyon jellemző sok, hát nem csak tagjelölt, hanem egy-két tagország is, hogy a pénz kell, de az, hogy ez kötelezettségekkel is jár, azt azért nem. mondják el.
Ezzel együtt néha megtesz olyan fordulatokat, mintha lazítani akarná a moszkvai kapcsolatot. Tehát például a fegyverrelátások igaz, hogy kerülő úton, de mégiscsak Ukrajnának.
Most melyik fegyverrel?
Szerbiáról beszélünk.
Ja, Szerbia. Szerbia. Igen, hát nagyon kétszínű politikát folytat Vučić, mert pénzt azt akar mindenhonnan, de azért nem, ebben nem megbízható, és nem egyértelmű, hogy mit szerte, azért az orosz kapcsolatai nagyon erősek. És ezt mindenki így is látja, hogy Oroszországgal közösen még hadgyakorlatot is tartottak Szerbiában egy évvel ezelőtt. Tehát nagyon bensőséges kapcsolat. Egyébként Belgrádot tekintik az orosz hírszerzés egyik központjának, persze a másiknak meg Budapestet, de a Belgrádban is több száz orosz diplomata dolgozik, akik ott a térséget figyelik. Az egész nyugat-balkáni térségben van egy orosz jelenlét, egy elég erős orosz jelenlét, politikai, gazdasági is van egyébként, főleg Montenegróban, meg Szerbiában, de politikai is. Tehát ők azért a folyamatokon rajta tartják a szemüket, és nagyon érzékelik azt, hogy ha ott valahol tudnak komolyabb konfliktust gerjeszteni, az elvonja Európa figyelmét Ukrajnáról, az ő ügyeikről. Hát ezért ott álltak a szerb-koszovói konfliktus felélesztésénél is megfigyelhetők voltak a mozgásaik. Montenegróban is egy pucskísérletet is próbáltak támogatni, tehát most megint Észak-Macedóniában ugye hatalomra került az a párt, aminek egykor Gruevski volt az elnöke, és miniszterelnöke, akiknek ez szoros kapcsolatokban állnak, hát Dodikról ne is beszéljünk, aki hát folyamatosan azzal fenyeget, hogy felrobbantja a Bosznia-Hercegovinát, és kilép onnan népszavazásra, tehát az oroszok nagyon komolyan jelen vannak, és ezt belgrádi főhadiszállásról intézik.
Csak még egy link ide. Meglehetősen ironikus, hogy Szerbiába is nagyon sok orosz menekült el a háború elől, a behívások elől, Putyin elől. Tehát ezek nem feltétlenül hívei a rezsimnek, de több ezeren, vagy talán több tízezeren is vannak, akik ott berendezkedtek Szerbiában, és szerintem egy párhuzamos világot építenek ki ebben a pillanatban.
Igen, ez így van, és ők valóban szerintem nem Putyin hívei. Ez összefügg azzal, hogy amikor leállítottak minden repülőt, akkor Európában gyakorlatilag csak Belgrádban van közvetlenül a légiösszekötetés Moszkva és meg Szentpétervár és Belgrád között. Ugye máshol nincs, hát még Isztambulba lehet menni Törökországba. Tehát ezzel is összefügg, meg azzal is, hogy azért a Szerbiában az oroszokkal kapcsolatban az általános közvélemény pozitív. Tehát ott egy orosznak, még akkor is, hogyha nem Putyin párti, pozitívan fogadják. Tehát egészen másképp fogadják be. Azért Nyugat-Európában a háború kezdete óta nagyon megromlott az oroszok megítélése, az átlag orosz megítélése is. Mentegetőznek is, akik ott vannak, mert nekem semmi közön Putyinhoz. Tehát kevés olyan európai ország van, ahol ők jól érezhetik ki magukat ilyen szempontból. Ráadásul még nyelvileg sincs akkora különbség, még a cirill betűk is ott vannak, szóval ilyen okok vannak amögött, hogy Belgrád lett az egyik központja, valóban az ellenzékeknek is. Viszont érdekes módon még az igazán ellenzékek, azok Litvániában, meg Lengyelországban mentek, és onnan rádióadást üzemeltetnek, meg újságokat adnak ki. De semmi ilyesmi nincs, tehát ezek a menekültek radar alatt meghúzódnak, tehát ott nincs ellenzéki tevékenység.
Hát igen, de ez előre tudható volt, hogy akik, hogy mondjam, célzottan akarnak foglalkozni a rendszer ügyeivel, újságíróként, vagy bármilyen más módon, azok vagy a Baltikumban mennek, mert ott van kiépített valami, hát amennyi van.
Amennyi van.
Rigában van ugye most felejtettem el, hogy hívják ezt az orosz független...
Tudom, mert
Medúza,
azért. Igen. Én találkoztam is velük.
Ott volt a Dorsz nevű tévéadó, amit aztán később vagy Dánia, vagy Norvégia fogadott be, nem tudom, mert ha lettek, elüldözték elég csúnyán.
Elüldözték? Ez nem szép dolog. Ugye Lentország azért is kedvező számukra, mert ott a legmagasabb az orosz nemzetiség aránya is. Hát egyharmad a lakosságnak orosz, 20%
is. De ott is bánnak a legkeményebben az oroszokkal, hát a Baltikumban, mert a lettek nagyon félnek tőlük.
Hát igen, mert minden harmadik állampolgáruk orosz. Még Észtországban is 20% körül van, azért az is magas. Litvániában van a legkevesebb orosz, tehát pár százaléknyi az orosz kisebbség, tehát ez nekik sokkal kézenfekvőbb, tehát nem véletlen, hogy oda mentek, de Lengyelországban is vannak olyan emigráns oroszok, akik szembeszállnak, tehát akik nyíltan szemek, hát Berlin egy ilyen központ, most ott sok írók, meg értelmiségiek nagyszámban vannak, Belgrádban, ahol sok orosz van, meg érdekes módon Georgia az, ahova nagyon sokan menekültek. Azzal együtt, hogy ott azért az átlag emberek nem szorokon szenveznek velük nagyon, de a kormány viszont igen. Tehát az új kormány sok mindent át is vesz. Ugye ez a törvény, ami ellen annyira tiltakoztak, ezt mi jól ismerjük, ez a civil törvény. Ügynök törvény, civil törvény, igen. Civil törvény, ezt ott úgy hívják, hogy orosz törvény. Ugye az eredeti az...
igazuk van?
Hát igazuk van, az eredeti onnan jött, hát hozzánk is onnan került szerintem, amikor elfogadták ezt. Ugye ezt azóta 2020-ban az Európai Bíróság hatályon kívül helyezte, de ez nálunk is volt, egy kicsit megszelídített formában, de hát ez másképp senki nem tartotta be szerintem. Én nem láttam, hogy bárki ügynöknek nevezte volna magát. Egyébként érdekes, a Szlovákia most terjesztett be egy ilyen hasonló javaslatot.
Hát nekem régóta az az érzésem, hogy Orbán indigóval másolja Putyint. Hát most éppen a börtönöket akarja kiüríteni azért, hogy katonát csináljon azokból, igen, akikből lehet, nem? Hát ezt Putyinek találták ki?
Igen, ezt az oroszok kezdték el valóban, és igen, ő is börtönökbe toborozza a katonákat. Hát azért fegyvert adni olyan emberek kezébe, akik azt már az oroszok is megtapasztalták, le is állították ezt a programot, ugyanis fél év után ugye mindenkinek szabadságot ígértek.
Igen.
Na most ezek fél év, aki túlélte, mert nagy részük nem élte túl, aki túlélt, az hazament, és folytatta a gyilkolást. Csomó ilyen eset van Oroszországban, hogy utána rászabadították ezeket a
bűnözőket. Igazából az első vonalba hajtották ki. Igen.
Azt akarták, minél többen megkelnek. Ugye a Prigozsin, amikor még élt, ő azt mondta, hogy 20 000 haltak meg közülük ezekből a börtönök. Kb. 40 000 voltak, és a fele az... és ezt még a Prigozsin életében mondta, de ugye ezeket később is használták, tehát ki tudja, hogy mennyi maradt meg. De akik megmaradtak, a Rwandán szólnak a hírek, hogy terrorizálják a saját településüket, hazamentek, vagy akár gyilkolnak is, megerőszakolnak.
Tehát hát hiszen az állam visszaigazolta azt, hogy tulajdonképpen nem a börtönben van álljuk, kicsit kellett katonáskodni, öldökölni, aztán mehettek haza.
Öldökölni, és hogyha fél éve túlélték, akkor mehettek haza. Minden tovább nélkül.
Egyébként, amit mondott, hogy az oroszok megítélése mennyire változott Európában, ezzel kapcsolatban mondta az egyik, egyébként már az ott a Berlinben élő híres orosz író, hogy a orosz szó toxikus lett. És hát valóban én magamon is tapasztalom sajnos, hogy ez így van. Tehát a orosz szót hallok, amit egyébként értek, az utcán vagy a villamoson, akkor ugye nincs jó érzés. Nincs jó érzés. Mert nem tudom, hogy ezek kik, mifélék. Hát, van itt a közelben egy orosz bolt, és hát a kollégám azt mondja, hogy beszélgetett velük, és hát nagyon erősen putyinisták.
Hát a magyarországiak biztosan, persze. Igen. Én emlékszem rá, hogy amikor ott volt egy tüntetésünk a orosz nagykövetség előtt, ez nem most volt a háború kitörése után, akkor ott megjelentek ilyenek oroszok, akik putyini táblákkal, meg putyinista, itt élő oroszok, Putyint éltetik ellentüntetőként. Tehát igen, itt a magyarországiak valószínűleg. Egyébként egy orosz író szintén, most az nevére nem emlékszem, talán Berlinben azt mondta, hogy most értette meg, hogy milyen lehetett a németeknek második világháború után a világban bárhol megtenni. Most értem, hogy milyen megítélésük lehetett, és milyen kínos lehetett németnek lenni mondjuk 47-ben, vagy 48-ban, 46-ban. Azoknak is, akinek semmi közük nem volt a náci rendszer, ez esetleg emigránsok voltak, mert az emberekben az volt benne, hogy a németek azok milyen. Na most ez Nyugat-Európában nagyon jellemző, hát ilyen nincs Szerbiában, az biztos.
Még annyi időnk maradt, hogy beszéljünk az unió lehetséges irányairól, működéséről. Igen. Ugye az van, hogy Franciaország hát kicsit fölfordult és meggyengült.
Igen.
Az biztos. Igen. Tehát kevesebb ideje, energiája marad a francia elitnek a európai ügyekre. De Németország sincs olyan nagyon-nagyon jó helyzetben, az előrehozott választások, ugye ott is fölmerült, egy gyengén muzsikáló kormányról van szó, és bocsánat, az én véleményem egy teljesen alkalmatlan kancelláról, de valószínűleg nem lesznek azért előrehozott választások, de az, hogy beszélnek róla, hát az is sokat jelent. Tehát a két centrumország meggyengült.
Ez így jó.
Nem történt áttörés az európai parlamenti választáson, de azért a jobb oldal erősödött, ez kétségkívül így van. Az egy külön szerencs, hogy ennyire szegregálódnak egymástól, összefognának, sokkal nagyobb baj lenne. Mi lesz így az unióval a következő években, mit gondolsz?
Hát én ugyanezeket a problémákat látom. Tehát ugye volt egy nagy évű közös elképzelés a francia és német kormánynak, ez a, amit nyilvánosság is hoztak egy 40 oldalas non-paperbe, hogy miféle reformokat szeretnének megvalósítani, és ezek nagyon előremutató és jó gondolatok voltak, például a többségi szavazás bevezetése, például akár a kizárás lehetőségének is a bevezetése, egyötödő szavazás, és sok minden, ami segített volna működőképes és cselekvőképes esélyteni Európát. Na most hát ezeknek az esélye, mármint a megvalósulásnak az esélye az minimálisra csökkent. Én úgy gondolom, hogy valóban Macron is meggyengült, a német kormány is meggyengült, és most már lassan rá fog fordulni arra, hogy a jövő őszi választásokra készülődjön, és hát nem vitás, hogy a jobb oldal felerősödött, és most nem csak a néppárti jobb oldalra gondolok, mert azzal önmagában nincs problémám, mert ők alapvetően támogatják a reformokat, ugye a német CDU az nagyon megerősödött, CDU-CSU bivaly erőssé vált, tehát az a meghatározó, a legerősebb pártja most Európának, a legtöbb képviselővel rendelkező párt, de hát a szélsőjobb is erősödött, ezt nem lehet vitatni. Emiatt én sajnos nem számítok arra, hogy érdemi reformokra sor kerül ebben az 5 éves ciklusban. Tehát erre most nagyon kevés esély van, pedig Európának nagyon nagy szüksége lenne rá, mert valóban komoly kihívások előtt áll. Egyrészt van egy külső kihívás, egy geopolitikai, ez az orosz fenyegetéssel függ össze, van egy gazdasági versenyképességi, amiben benne van a Kína történet, tehát Kína által támasztott egyenlőtlen verseny és állami támogatásokkal elősegített verseny, ami árt Európának, és ezzel való szembeszállás, és hát vannak a belső problémák. Hát ugye ezt látjuk, hogy a populizmus terjedése az itt van Európában, az egyre erősebb több országban, tehát én nem...
És még jön a Trump.
Hát, na, ja, bocsánat, ezt kihagytam, az egyik legfontosabb dolog. És hát most minden józan előlátás szerint nagy eséllyel Trump lesz az Egyesült Államok elnöke, aki hát már az előző ciklusában is abszolút Európa ellenes volt, hogy ezt többször ki is jelentette. Kimondta azt, hogy Kim Jong-unnal szívesebben tárgyal, mint Angela Merkellel, meg ilyeneket mondott. Tehát és vámháborút kezdett akkor is, ezzel most is fenyegetőzik. És akkor itt mondanám el azt, hogy itt ugyan van egy kormánypárti nagy reménykedés és optimizmus, de itt nagy gondok lehetnek egy Trump adminisztráció idején, mert hogyha bevezeti, és elsőbb az autóiparra a nagyon kemény vám és korlátozó intézkedéseket, az minket nagyon érint. Ugyanis ezek az autók, európai autók nagy része, amit onnek ott piaca van, az pont a Mercedes, pont az Audi, pont a BMW. Ezek a luxus autók, amiket részben itt így gyártanak, és ezek a cégeknek rosszul megy, akkor nekünk is rosszul fog menni. Tehát ez egy abszolút kockázat benne, és hát nem beszélve arról, hogy a Orbán Viktor kokettálását a kínaiakkal, azt nagyon rossz néven veszik a republikánusok is. Ugyanis McConnell, a szenátus republikánus frakció vezetője, az egyenesen azt mondta, hogy Orbán Viktort meg kell büntetni azért, mert ő áruló és a kínaiakkal szövetkezik. Tehát nem lesz ez olyan könnyű, mint ahogyan itt ezt remélik.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget. Köszönöm.
Szent Iványi István volt a vendégünk az elmúlt közel egy órában. Csorba László, Kelecsényi Krisztina, Zsidai Péter, Selmeci János és Szénási Sándor köszöni a mai figyelmüket is. Minden jót!